Boldog karácsonyt! És tudom, hogy a karácsony az sokszor talán a legösszezavaróbb ünnep lehet az ember életében. Ilyenkor minden érzelmi dolog így felerősödik, ez legyen vagy öröm, vagy bánat, vagy szomorúság, vagy depresszió, vagy magány. És pont ezért, tehát ja, összezavaró lehet sokaknak. Egy biztos, hogy régen nem volt az, régen, amikor Jézus élt, ez nem volt összezavaró. Számomra, vagy ha arra gondolok, hogy számomra régen gyerekként kifoglalkozott azzal, hogy most magány, vagy depresszió, vagy akármi, kisgyerekként titokban kértem ajándékot, persze olyan hangosan, hogy a szüleim hallják, és aztán lásd csodát, jött a cucc, ott volt a karácsonyfa alatt. Tehát gyermekként sokkal egyszerűbben éljük meg, mint felnőttként a karácsonyt. De hogy most az a helyzet, hogy most meg bonyolultabb. Tehát így felnő az ember. Ott vannak az egyedülállók, akik rettegnek sokszor a karácsonytól, mert mennek haza a szülőkhöz, és mindenkinek már van felesége, gyereke, nekik nincs. És persze a legidegesítőbb nagynéni megkérdezi, hogy na, fiam vagy lányom, melyik évbe hozol már végre egy leányzót? Ja, ez egy kellemetlen kérdés. De segítek, visszakérdezhetsz, hogy na, mikor lesz a temetés, néne? Jó, ezt ne lődd el, ezt ne lődd el. Ez nem kedves, csak legszívesebben ilyenkor az ember úgy visszavágna a kedves nagynéninek. Ja. Aztán tudom, hogy vannak harcok családokban a karácsonykor, hogy kinél legyenek, vagy kinél ne legyenek, ugye, tehát ilyen harcok is vannak, tehát bonyolult a karácsony. Tehát van, ahol utálják egymást, az após utálja, akárkit, mindegy. A lényeg az, hogy imádkozik már október óta, hogy ne kelljen oda menni karácsonykor, de az asszony meg ragaszkodik hozzá, meg kell látogatni a pulyéket. Úgyhogy ezért áll a bál. Tehát bonyolult az élet. Bonyolult. Aztán tudom azt, hogy az ajándékvásárlás is mizéria. Tehát mit vegyünk? Kinek mit vegyünk? Megkérdezni. Vagy mit, nem tudom. Tehát a gyerek mit szeret? Egész évben azt lesett, hogy melyik játékreklámra mit böffent a gyerek. Hú, apu, ezt szeretném, és akkor gyorsan fölírod. Aztán végén már 20-as lista van. Akkor meg azon, hogy most... Nem, tehát... Vagy mivel ne sérsd meg az anyósodat, vagy mivel ne sérsd meg az apósodat. Tehát bonyolult. Aztán tudom, van a férj és feleség között, hogy mit vegyünk karácsonyra. Tehát... Tudod, megkérdezed a feleségedet, hogy drágám, mit vegyek neked karácsonyra? Mert nem akarod elrontani, tehát a tutira kell menni, mert... És akkor azt mondja a feleség, hogy ó, szívem, nem kell semmi, hát sok pénzt elköltöttünk mindenkire, úgyhogy nem, igazán nem kell semmit vásárolnod. És ebben a nagy probléma az, férjek, hogy ti ezt elhittétek. Elhittétek, hogy nem kell semmi. És a nagy megdöbbenés az ott van a karácsony, hogy mégis kellett volna valami. Úgyhogy ja, lakásdekorálás karácsonykor. Őrület. Hát én birkóztam a girlanddal, vagy mivel otthon, mint egy izéval, mint egy kígyóval. Nem akart fönnmaradnia. Borzasztó volt. Földhöz vágtam háromszor, úgyhogy ki kell dobni a kukában, a tönkrement. Milyen világítós volt. Úgyhogy megöltem. Nincs többé kígyó. Jó, hát legalább én győztem, egy kis sikerélmény volt az este. De a lakásdekorálás az borzadály. Amikor észreveszed, hogy a szomszédnál sokkal szebbek a fények, vagy ő mit vett, szaladgál a világítós szarvas. Na. Szóval az élet bonyolult. Karácsonykor minden bonyolultabb. Ja. Külsőségekben, a belső dolgokban is, lelkileg. Úgyhogy aztán lehet, hogy úgy vagy itt, hogy ez volt az életed legbonyolultabb éve. Nem tudom, de lehet, hogy ez volt az, ahol tényleg nagy vihar volt. És úgy vagy túl ezen az éven, vagy hát még nem vagy túl, de itt vagyunk már a végén, hogy ez egy kemény év volt. Lehet kapcsolatilag, lehet a házasságilag, lehet az egyedülállóságod miatt, tehát kapcsolatilag ez megviselt, de ez is lehet, hogy anyagilag viselt, meghoztál őrült döntéseket, vagy jónak tűnő döntéseket, aztán beledőltél rendesen. Tehát sok minden, vagy betegségileg, tehát fizikailag jöttek olyan hírek ebben az évben, amik nem voltak jók, és kemény dolgokon mentél végig fizikailag a testeddel. Tehát, ja, nem tudom, de a lényeg az, hogy ilyenkor tényleg bonyolult minden, és aztán betoppansz egy ilyen helyre, mint ez, itt énekelnek Jézusról, meg örülnek, meg gyertyát gyújtanak, aztán eloltanak, aztán itt kell ücsörögni a sötétbe, aztán ilyen éget szag van még egy órán keresztül, és akkor felteszem a kérdést magamba, hogy mi értelme van a karácsonynak, vagy én miért vagyok itt, miről szól ez az egész egyáltalán. Most, tehát, hogyan lehetne egyáltalán ezt a bonyolultságot kicsit leegyszerűsíteni, kevésbé bonyolultá tenni ezt a karácsonyt. És itt van egy vers János evangéliumából, ami verseket föl fogok olvasni a Bibliából, azok ki lesznek vetítve, jó? Úgyhogy tudjátok követni ott is. És a főbb gondolatok, amiket, hogyha kaptál jegyzetet, akkor meg tollat, akkor ki tudod tölteni. A jegyzeteknek, tehát az üzenetnek a menete, az ott lesz a papírotokon. Tehát segíteni fog a kivetítés ebben. Tehát van egy vers, ami igazából a legfantasztikusabb sztorit mutatja be. És ez a vers, ez. Menjünk csak tovább. A János evangélium első fejezet 14. verse. Az ige húsvér emberré lett, és közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Az ige az Jézus Krisztus. Tehát, hogyha elolvassuk ezt az egész részt, amiből most csak kivettük ezt az egy vers részt, tehát az ige az Jézus Krisztus, aki Isten, és arról beszél itt a János apostol, hogy Jézus Krisztus, aki Isten, ő húsvér emberré lett, és közöttünk élt. És ez a karácsony az ő eljöveteléről szól, hogy ő húsvér emberré lett csecsemőként. És aztán közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét, vagyis, hogy láthattuk. Láthattuk. Mondjuk mi nem láthattuk, mert ez 2000 évvel ezelőtt volt. Mi olvashatunk róla. Van 4 szemtanú, akik írtak róla, azok ott vannak az Új Szövetségben, Máté, Márk, Lukács és János, ők szemtanúi voltak, tehát szoros követői voltak Jézusnak, és ők írtak az ő életéről. Úgyhogy ez a vers igazából kisimítja a karácsonynak a bonyolultságát. Mert a karácsony nem a dekorálásról szól, nem az ajándékozásról szól, nem erről a sok-sok-sok külsőségről, hanem egy dologról, hogy Isten emberré lett, húsvér emberré lett, és közöttünk élt. Mi pedig láthattuk, hogyha Isten, láthattuk azt, hogy Isten emberként hogyan élne itt a Földön. És ez fontos számunkra, úgyhogy igazából abban az időben ez az Isten sztori, ez egy érdekes dolog volt, mert abban az időben, amikor ez íródott, akkor tehát a római birodalomról volt szó. Azon belül voltak a zsidók, és meghallgattuk a slágerlista top 6. helyzet dalát. Szóval, tehát abban az időben sok istenben hittek. Tehát sok istenség volt a rómaiaknál, tudjátok. Arról nevezték el a bolygókat is, Jupiter, Uranus, mit tudom én, hányféle istenük volt. És az emberek úgy ismerték Istent, vagy az isteneket, hogy ők ilyen önkény urak, az embereket kihasználják, vagy nem is nagyon érdeklik, kényük kedvére játszadoznak az emberekkel. És aztán jöttek a keresztények ezzel az új elképzeléssel, hogy egy Isten van, és ez az Isten is emberré lett, és közöttünk lakott, ez valahogy ettől elszállt az agyuk. Tehát ez valami olyan szenzáció számba ment, hogy várjál már, mi nem így ismertük Istent. Sőt, mi sok Istent, és ezek az Istenek, ezek nem szeretik az embereket, hanem játszadoznak velük, ez meg lejön, és közöttük él. Hát ez furcsa. Ez nagyon furcsa. Úgyhogy akkoriban ez a tény, és ez a vers, ez lesokolta a világot. Úgyhogy a karácsony az nem arról szól, hogy én megyek Jézushoz, hanem hogy ő jön hozzám. Tehát a karácsony nem arról szól, hogy ti jöttök hozzám. Tehát ez volt Jézusnak az üzenete. Nem az, hogy ti fáradjatok fel az én magas trónszékemhez, ti fáradjatok fel az én magas hegyemhez, a hegycsúcsra. Tehát a karácsony nem arról szól, hogy ti gyertek hozzám, emberek, hanem hogy én eljövök hozzátok. És ez egy teljesen más istenképet mutatott be. Egy ember közeli istenképet. Egy olyan istent, aki nem fél közel menni az elveszett bűnös emberhez. Ja, úgyhogy ez az üzenet, ez azóta is egy erős üzenet. És a Lukács evangéliumából fogunk felolvasni egy hosszabb részt, és ahhoz fogok hozzáfűzni dolgokat. És hát kezdjük el 8. verstől, 2. fejezet 8. verse, mert igazából ez összegzi a karácsonyi történetet. Azt mondja, azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a nyájukat. Ez nagyon érdekes egyébként, mert a pásztorok abban az időben nem voltak egy ilyen favorizált népség. Tehát ritkán fürödtek, takarították állandóan az állatokat, tehát volt szaguk, volt kosz rajtuk rendesen, bőven. Tehát úgymond tisztátalan emberek voltak. Nem is engedték be őket a templomba, az akkori templomba. Nem mehettek be. Semmilyen szertartása, semmit nem csinálhattak. Tehát egy ilyen hagyjál békén emberek, vagy nem jöhetsz közénk emberek. Ki vagytok zárva emberek, mert nem vagytok közénk velük, mert mocskosak vagytok. Tehát tisztátalanok. Ezek voltak a pásztorok. De nagyon érdekes, hogy ebben a karácsonyi történetben négyszer is említi a pásztorokat. Sokkal többször, mint az angyalokat, vagy bárki más. És érdekes. 9. vers. Egyszer csak megjelent előttük az örökkévaló egyik angyala, és az örökkévaló dicsősége körül ragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik, ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog. Oké, tehát amikor a Bibliában egy angyal megjelenik az embereknek, mindig ezzel kezdődik, hogy ne félj. Oké, és azt a tévhitet, ezt úgy kilöki, hogy aranyos kis duci angyalka ül a felhő tetején hárfával vagy valamivel, mert az ilyet kiröhögjük, nem félünk tőle. De amikor egy angyal megjelent egy embernek, a Biblia szerint, ott az ember, hát majdhogy nem összecsinálta magát. És mindig így kellett kezdeni, hogy ne félj, mert egy angyal az egy hatalmas teremtmény volt. Hatalmas, magas, tehát félelmet keltő teremtmény. És mindig ezzel kezdték, hogy ne félj. És itt is ezzel kezdték, hogy ne félj. És ha új vagy, itt köztünk most, vagy először vagy, hát az, amit itt ez az angyal hozott, hogy örömhírt hoztam nektek, lehet, hogyha ránézel ma a kereszténységre, vagy eddig, ahogy láttad a kereszténységet, nem ez jött le róla, hogy ezek örülnek valaminek, hanem valami teljesen más. Szomorúság, befordultság, kirekesztőek, nem akarnak kapcsolódni emberekhez, csak olyanokhoz, akik olyanok, mint ők. Az a baj, hogy idáig fajult a kereszténység ma. De Isten egy olyan üzenetet hozott, hogy állj, aki megismer engem, annak valóban lehet öröme. és nem ilyen fancsali fej kereszténység. Van rá egy más peckó kifejezésünk, de ezt most nem mondom. Tehát öröm. Öröm. És mert hogy ezt mondtam, hogy ez az evangélium. Evangélium egyébként azt jelenti, hogy örömhír. Örömhír. És tehát ez azt jelenti, hogy ha ezt a hírt meghallják, akkor ennek örülni fognak az emberek. Ez elvileg a kereszténységnek az üzenete. Hogy elmond egy hírt, és hogy ezt a hírt meghallod, akkor öröm lesz a szívedben. Na, de tovább olvassuk. Azt mondja, megszületett ma nektek a megváltó, a szabadító Dávid városában, ő az Úr, a Messiás. Erről a jelről ismeritek fel, egy csecsemőt fogtok találni, aki bepójába fekszik a jászolban. Na. Most a következő tézis nem tudom nektek bizonyítani, de el tudom képzelni. Sokszor elképzelem a sztorikat, hogy hogyan történhettek. Itt, ahogy a sztoriban olvassuk, itt egy angyalról van szó, egy angyal jelent meg, és ő mondta az örömhírt. Most nem egy angyal létezik, hanem sokkal több. És nem tudom, hogy hogyan döntötték el az angyalok, hogy kimegy, hogy ezt a nagy hírt közölje. Kőpapír olló, vagy nem tudom, hogy veszekedtek, vitatkoztak, de valahogy eldöntötték, hogy egy angyal megy. És ment is ez az angyal, és azt mondja, jó van, akkor majd én megyek, bejelentem a megváltó születését, de ti itt maradtok, mert ha mindannyian megjelenünk nekik, akkor tényleg nem csak birkabogyó lesz azon a mezőn, hanem sok más bogyó lesz. Megijednek tőlünk. És aztán ment, kiáll az angyal, ez az angyal, ugye ezt olvassuk, kiáll ez az angyal, és bejelenti a nagy hírt, hogy megváltó fog születni, a Messiás, Dávid városában, ő az Úr a Messiás, erről a jelről fogjátok felismerni, egy csecsemőt fogtok találni, aki bepójába fekszik a jászolban, és abban a pillanatban, amikor ez az angyal elkezd beszélni arról a Jézusról, akit ők egyébként nagyon jól ismernek, az angyalok, ugye, mert együtt voltak vele a mennyben, mielőtt megszületett emberként, egyszerűen nem bírták megállni. Megjelentek, ők is. Mert azt mondja, hogy ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt dicsérték Istent. Oké, tehát egy megjelent, bejelentette, aztán egyszer csak hirtelen egy angyali sereg megjelent, és akkor elkezdtek ott énekelni, hogy dicsőség Istennek a mennyben, nem tudom milyen dallammal, a békes és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint éltek. Tehát hirtelen bevágódtak a többiek. Angyalunk azt mondja, a francba. Az angyalok megjelentek a francba. Úgyhogy következő vers azt mondja, miután az angyalok visszatértek a mennybe, tehát gyorsan visszamentek, mert elszúrták, a pásztorok ezt mondták egymásnak, menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg, ami ott történt. Hadd lássuk, amiről az örökkévaló szólt nekünk. És egy fontos gondolat. Tehát nem azt mondták, hogy na, most már mi is hallottunk erről a Jézusról, úgyhogy jó van, hanem azt mondták, hogy menjünk és nézzük meg. Tehát hallottunk róla, úgyhogy most gyerünk, menjünk és találkozzunk vele. Tehát hallottunk róla, most már tudunk róla, de találkozzunk is kell vele. Muszáj, hogy találkozzunk is. 16. vers. Ezzel sietve útnak indultak, meg is találták Máriát, Józsefet is, a jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. Ezen mindenki nagyon elcsodálkozott. Mária azonban a szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkodott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, dicsérve és magasztalva Istent mindazért, amit láttak és hallottak, mert minden pontosan úgy történt, ahogy az angyal mondta. Oké, tehát a Biblia azt mondja, hogy az örömhír, tehát az örömhír az egy nagy-nagy öröm minden ember számára. Tehát nagy öröm minden ember számára. És mi keresztények, vagy Jézus követők, vagy mit tudom én még, hogy mondhatnám, tehát mi azért vagyunk itt a Földön, hogy átadjuk az örömhírt minden ember számára. Úgyhogy miért jött ide Jézus, hogy olvastuk azt az első verset, húsvér ember élet, hogy közöttünk lakjon. És négy kérdés van. Négy alapvető kérdés az ember szívében, minden ember szívében, akár hívő, akár nem hívő. Négy olyan kérdéssel küszködik az ember, amire keresi a választ. És aztán több-kevesebb sikeren megtalálja, de ott van a jegyzetetekben, segítek benne, hogy kitöltsétek, és ezt a kérdést elvigyétek, és abban is segítek, hogy erre a kérdésre választ kapjatok. Jó, úgyhogy az első alapvető kérdés, amit föltesz az ember, az az, hogy ki vagyok én. Ez nem egy felkiáltás, hogy ki vagyok én, hanem, hogy ki vagyok én, egy kérdés. Tehát lehet, hogy teljesen ki vagy, ugye ez év után, de ez egy kérdés, hogy ki vagyok én. Tudod, mikor azt mondják, hogy hát én próbálom megtalálni magam, vagy kitalálni, hogy én ki vagyok. És majd, ha megtalálom magam, akkor majd tök jó lesz. Csak az a baj, hogy soha nem láttam még olyan embert, aki úgy bolyongott volna össze-vissza, és keresi magát. Hol vagyok? Ha-hó. Meg olyat sem láttam, aki aztán felkiáltott örömmel, hogy megtaláltam magam. Tehát ilyen nincs. Ilyen nincs. És az, hogy ki vagyok én ebben a mai világban, nagyon nagy összefüggésben van a kinézettel és az image-gel. Hogy nézek ki, mim van, mit szereztem meg. És hát tele vagyunk olyan emberekkel, ez a mai társadalom igazán, akik ha egy dolgot megváltoztathatnának magukon, kapásban megtennék, és hogyha föltennénk ezt a kérdést, akkor tudja, hogy lenne rá válasz. Ha engem megkérdeznétek, lehet, hogy a kinézetemen, tehát én már régóta keresem a leeresztő szelepet az úszógumimon. De nem találom. De örülnék neki, ha megtalálnám minél hamarabb. Oké, de bárkit megkérdezünk, mindenki tudna mondani valamit a kinézetével kapcsolatban. És én nézegettem, hogy YouTube ez egy jó kis eszköz. Tehát már manapság már nem a lexikont forgatja az ember, hanem meg akar tudni valamit, akkor YouTube, vagy Google. És ott lehet ilyen riportokat olvasni, vagy ilyen utcai interjúkat, és akkor feltették a kérdést, hogy fontos-e a kinézet. És akkor azt mondják, igen az, másik, nagyon fontos. Harmadik, nem kéne, hogy az legyen, de mégis az. Ugye? Tehát aztán ilyen kérdés, hogy akkor min változtatnál magadon? És akkor ilyen válaszok voltak. Hát a bőrszint változtatnám meg magamon. Sötétebb lennék. Sötétebb lenne a bőr. Bárcsak sötét lennék, olyan fehér fejű vagyok. Vagy bárcsak világosabb lennék, mert olyan sötét arcú vagyok. Vagy mit tudom, a szemem színét változtatnám, vagy a hajamnak a sűrűségét. Ugye? Mert sokan szenvedünk ilyen betegségben, hogy ritkul. Tehát a hajam sűrűségét, a hajam színét változtatnám meg, vagy az állagát, vagy mit tudom én, máshol lenne a forgó, nem itt középen elő. Magasabb szeretnék lenni, alacsonyabb szeretnék lenni, kisebb lábat akarok, nagyobb lábat akarok, vagy kisebb lábújakat akarok, vagy nem tudom. Tehát sok minden van, amin az emberek változtatnák, ugye? Nagyobb mellek, feszesebb fenék, vastag száj, mit tudom én, hogy hívják azt. Tehát, és változtatnak is. És aztán megkérdezték őket, és miért fontos a kinézet? És akkor azt mondja az egyik, hogy hát azért, mert az első benyomás az sokat számít másoknál. Ez igaz. Ja, első benyomás. Mert a másik azt mondja, mert jobban érzed magad tőle, hogyha tudsz rajta változtatni. A harmadik azt mondja, hát ne lógj ki a sorból. Tehát ki vagyok én? Az sokszor az alapján határozza meg valaki, hogy ki ő, hogy néz ki. És ez ja, tehát. Én mindig is küzdöttem a súlyommal, és most is van mit leadnom, de egy párszor elértem már az igazán jó versenysúlyomat. Tehát úgy voltam vele, hogy jó, le kell adnom 25 kilót, le is ment, és azt gondoltam, hogy amikor majd lemegy, akkor mennyivel jobban fogom érezni magam, vagy mennyivel többnek fogom érezni magam. És rájöttem arra, hogy nem változott semmi. Tehát a lelkemben nem változott semmi. Az plusz 25 vagy mínusz 25, de nem változott semmi. Nem éreztem értékesebbnek magam, vagy jobbnak magam. Úgyhogy az a helyzet, hogy ez egy rossz játék, hogyha ebbe belemegyünk. Megpróbálunk a kinézetünkön változtatni, vagy vagy beilleszkedni, hogy ne lökjünk ki a sorból, vagy... tehát ennek nincsen vége. Azért nincs vége, mert a problémának a gyökere nem kívül van, a karosszérián, hanem motorhiba van. Szív probléma van. Bent, belül van a probléma, nem kívül. És ott kell valamit. Tehát ott kell valamit csinálni, mert ott nem stimmel valami. Van egy luk a szívünkben, amit egy új nadrág, vagy egy új mell, vagy új mit tudom én, akármi, nem segít, nem tölti be. Ez mindig ott fog tátongani az a luk. Mert nem a külsőségekben kell keresni a megoldást. Úgyhogy az, hogy ki vagyok én, arra nem a külső a válasz. A Biblia szerint valami más gond van. Ezt mondja Isten a Bibliában, hogy nekünk velünk született problémánk van. Velünk született probléma, és ez a velünk született probléma, ez a bűn. Ez a bűn. Tehát a velünk született probléma, ez ott bent a szívünkben, ez a bűn. És tudom, hogy nem egy népszerű szó ez, de hagyj kérdezzek. Nem kell bekiabálni, meg nem megyünk végig egyesével. Csak aki akar, fölteti a kezét. Tehát hányan voltatok már úgy egyszer az életben, hogy legszívesebben elkövetnétek valami rosszat, valami bűnt? Hát, nem tettétek még meg, csak legszívesebben. Ugye? Tehát a héten is volt nekem jó párszor. Tehát tegnap előtt a szeretett szomszédunk késsel támadott meg. Úgyhogy meg kellett védjem magam. Nem volt egyszerű. Úgyhogy ha azt csináltam volna vele, amit úgy elképzeltem abban a pillanatban, akkor most nem itt lennék. De akkor kérdezek mást. Kezdek ki legalább egyszer életében tényleg el is követte. Azt, ami nem helyes. Ha kérdez, egy azért belefér. Még nálad is, Magdi. Ja, tehát... És ez a helyzet, hogy Isten azt mondja, hogy mindenki vétkezett. Ezt mondja. Hogy mindenki vétkezett. És a probléma ezzel az, hogy vétkeztünk, ez elválaszt bennünket Istentől. És van egy lyuk a szívben. És ahogy az ember megpróbálja kinézetét megjavítani, mert látja, hogy vannak hiányosságai, ugyanúgy ezt megteszi a szívével, a lelkével is. És mit csinál? Akkor vallásos leszek. Akkor úgy fogom majd magamat reparálni, lelkileg és szívügyileg, hogy majd templomba fogok járni, vagy valamilyen közösségbe fogok járni. Akkor majd szépen fogok beszélni, majd imádkozni fogok, majd olvasom a Bibliát, majd ezt fogom csinálni, majd sok jót fogok cselekedni. És akkor megpróbálják helyrehozni a szívüket, meg a lelküket Isten előtt, de az a helyzet, hogy ez nem működik. Tehát az, hogy mondjuk szerzel egy Bibliát, és viszed mindenhová magaddal, az nem fogja kiegyenlíteni a dolgokat. Mert csak van egy Bibliád, azt viszed mindenhová. Vagy mit tudom én, tehát háromszor, négyszer elmondod egy nap a mi atyánkot. Az sem fogja kiegyenlíteni a dolgokat. Tehát ezek a vallásos dolgok, vagy vallásos cselekedetek, mondok nektek egy nagyon-nagyon extrém példát, de abszolút szemléletes lesz, kép és hangeffekt nem lesz hozzá. De a példa az durva. Tehát, hogy az ember a vallásos cselekedeteivel próbálja szépíteni, vagy reparálni a lelkét, az körülbelül olyan, mint amikor valaki ott járt előtted a WC-n, és nem húzta le. Biztos jártál már egy nyilvános WC-n. Nem húzta le, és akkor azt mondod, hó, de jó, van nálam illatosító. És jó, befújod. Jobb lett? Nem, rosszabb lett. Mert amikor kettő keveredik egymással, akkor még borzasztó. És ezt teszi a vallás. A vallásosság. Ez nem javítja meg a szívet. Mert a probléma még mindig ott van. A WC csészében még mindig ott van. Még akármilyen jó illatot nyomattunk rá. Ez még ott van. Ez csak rosszabb lesz. Úgyhogy valami más megoldás van. Tehát akkor mi a megoldás? Mi a megoldás? Ki vagyok én? Isten azt mondja, bűnös. Bűnös ember. Akinek szüksége van egy megváltóra. Egy bűnös ember vagyok, akinek szüksége van egy megváltóra. És ezért örömhír a karácsony üzenete. Mert a megváltó eljött közénk. Nem nekünk kellett elérni őt, és azon izmozni, hogy megnyíljon a menny nekünk, hanem ő kinyitotta, és ő eljött közénk. És ezért szeretem ezt a pásztoros példát, hogy a pásztoroknak szólt Isten az angyalokon keresztül, mert ezek az angyalok, tehát Isten leleplezte magát ezeknek a tisztátalan embereknek. Akik, hát ha követi a nyájat, akkor hát mindenük tiszta bogyó. És állandóan abba lépkednek. És ilyen szaguk van, és koszosak. De Isten nekik jelentette ki magát. Ők szellemileg tisztátalanok voltak, nem jöttek be, és egyébként tényleg abban az időben az volt a szokás, hogy ezek tehát a pásztorok, a birkapásztorok nem mehetnek be a templomba, csak mindenféle csiribiri tisztálkodási szertartáson keresztül. Ami persze nem adott nekik, mert akkor ott kell hagyni a nyájat, meg mit tudom én, tehát igazából arra voltak ítélve, hogy nem tudnak kapcsolódni Istenhez. De ehelyett Isten mit csinált? Ott, ahol voltak, a trutyiba, az állatok között, Isten megjelent nekik. Tehát ő jött el oda, ahol ők voltak. És nem elvárta azt, hogy te legyél olyan tiszta, mint én. Hanem Isten azt mondta, hogy én eljövök közétek. Mert én egy ilyen Isten vagyok. Aki fölvállalom azt, hogy ti nem éppen vagytok tökéletesek. De ez nem probléma. És ez a csúcs. Ez az örömhír. Tényleg ez az örömhír. Tehát odajött hozzájuk. És beszélt a fiáról, a Jézusról, és leleplezte nekik számukra megváltót, és nagyon érdekes, hogy nem barátról beszél itt Isten az angyalon keresztül, nem egy tanácsadóról, hogy tanácsadóról van szükségetek, vagy egy barátra van szükségetek, hanem elsősorban azt mondta, hogy nektek egy megváltóra van szükségetek. Az első kör az a megváltás. Aztán lehet tanácsadás, meg lehet barát, de először mindenkinek egy megváltóra van szüksége. Mert minden ember bűnös. És szüksége van egy megváltásra ebből az állapotomból. Jó emberek nem kerülnek a mennybe. Bűnösök kerülnek, akiket Jézus megváltott. Olyanok. Nem a jó emberek kerülnek a mennybe, hanem bűnös emberek, akik meg vannak váltva. Ez az örömhír. Mert ha csak jó emberek kerülnének, akkor bajba lennék én is. Persze tudom viszonyítani magamat egy rosszabb emberhez, és akkor mindjárt jó vagyok. Csak ez nem így működik. Nem én választom ki, hogy kihez kell hasonlítanom magam. Hanem Isten önmagához hasonlít. És hogyha ez alapján kéne menni, akkor nem jutnék oda. Na, úgyhogy ki vagyok? Egy bűnös ember vagyok, elválasztva Istentől, akinek szüksége van egy megváltóra. Oké? Második kérdés az embernek. Miért vagyok itt? Itt. Nem csak itt ebben a teremben, hanem ebben az életben. Ezen a földön. Ebben a városban. Tehát miért vagyok itt? Miért ezt a bőrt kaptam? Miért ezt a szülőket kaptam? Ezt a hátteret? Tehát miért vagyok itt? Mi az értelme az életemnek? Tehát miért vagyok itt? Másképp megkérdezem, mi az, ami boldoggá tenne. És volt egy ilyen interjú is, amit néztem, és akkor így kiírtam a válaszokat. Hát megkérdezték tőlük az embereket, utcaemberét kérdezték, tehát bármilyen ember volt, akármilyen. Boldog vagy? És az ott az érdekes, hogy mindenki kapásból rávágt. Hát igen. Igen, boldog vagyok. Jó, viszonylag az vagyok, nagyon-nagyon boldog, természetesen, alapvetően, tehát ilyen válaszok voltak. Aztán föltették azt a kérdést, mi az, ami még boldogabbá tenne? És akkor ilyen válaszok voltak. Lotto 5-ös, ugye? Egy tüzes csajszi. Ha a gazdasági helyzet jobb lenne, vagy valami jelentőségteljes dolog véghez vitele, hogy ezt mondja, olyan állapotban lenni, mint amilyen fiatal koromban voltam. Vagy egy autó, vagy lelki stabilitás. Vagy valaki azt mondja, hogy a kevesebbet kéne a karrieremen dolgozni, és többet a családomon. Tehát sokféle válasz, hogy mi az, ami boldoggá tenni. Vagy ha többet utazhatnék, ilyen válasz is volt. Szóval a harmadik kérdés ebben az volt, hogy és mire fognak emlékezni, hogyha majd meghalsz? Fog-e valaki rád emlékezni, és mire? És akkor olyan válaszok voltak, nem tudom. A másik azt mondja, hogy segítettem embereknek. Ez a harmadik, az gondolom, hogy művész volt. A művészi munkáim. Aztán negyedik, olyan személy, aki békességben élt. Aztán a bolygó iránti odafigyelésem. Tehát, hogy mire emlékeznek. Aztán egy srác azt mondja, nem tudom, túl fiatal vagyok még ehhez. Aztán megkeseredett ember azt mondja, nem akarom, hogy bárki sem emlékezzen rám. Ja. Úgyhogy, tehát ami lenyűgöző volt ebben az interjúban, igazából az, hogy mindenkinek volt egy bizonyos dolog, amit tudott mondani, hogy mi az, ami boldogabbá tenni. Tehát gyúrta azt már, gyúrta, és ja. És lehet, hogy te is tudnál mondani egyet. Lehet, hogy tizet. De mondjuk egyet biztosan. Tehát ez van most az életemben, és milyen jó lenne, és boldogabb lennék, hogyha ez lehetne. Vagy ha ez, meg amaz sikerülne. És hogyha, ugye, és akkor jön a nagy becsapás, ha majd keményen dolgozom, akkor majd meg lesz az. Csak jó keményen kell dolgozni, és biztosan meg lesz. És akkor majd az életem jelentőség teljesebb lesz, és sokkal boldogabb leszek, mert értelmesebb leszek, vagy mit tudom én, jelentőség teljesebb leszek. Mert elértem valamit. És én azt fedeztem föl, hogy ez a dolog az... Tehát az a dolog, amit... Hát helyettesíts be te a saját, az a dolgodat. Nem így működik. Csak hogy szemléltessem. Tehát a gyerekeim... Ja, hát magamat látom bennük. De jobb, ha a gyerekekről beszélek, természetesen. Tehát ugye most van karácsony ajándékok, de születésnap, vagy bármi, és hát életüket adnák azért, amit annyira szeretnének. Nagyon szeretném, ezt szeretném, azt szeretném, és mondjuk valamelyiket megkapják. És iszonyatosan be vannak zsongva tőle, amikor megkapják, 2-3 napig. És aztán kész. Fölkerül a polcra, és aztán takaríthatjuk évekig. Nem én. Virág. Jó, néha beszoktam segíteni. Hogy szokták mondani, minden csoda 3 napig tart, hogy van ez? Tehát, hogy tudod, próbáljuk elérni, és akár el is érjük, de aztán 2-3 napnál tovább nem bírjuk élvezni. Tehát, ha ez meg ez meg lenne, akkor boldogabb lennék. És aztán miután megvan, nem vagyok boldogabb. Nem vagyok boldogabb. És erre játszik a reklámvilág is. Ugye? Tehát, ha ezt megveszed, boldogabb leszel. Ha azt megveszed, ha ilyeneket használ, ilyen általános mosóport használsz, akkor olyan szomorú fejű néni mos. De ha ezt használod, akkor az egész családod van, és mindenki boldog. Oké, tehát a boldogságra hajtanak. Vagy ha azért szomorú a kutyád, és ezért te is, mert ezt a kutyatápot adod neki, de ha ezt veszed, ez igazi macskából készült, akkor... Azt muszáj volt beletegyem. Szeretem a macskákat. Akkor boldogabb lesz a kutyád is, meg te is. Oké? Tehát boldogságra hajtanak. Boldogságra hajtanak, és tehát nem jó. Nem jó, mert nem megoldás. Nem megoldás. Kozmetikumok, amik nagyon jó berángatnak, tudod, az is, tehát lekopik. Lekopik. És itt vannak ezek a pásztorok, és mivel sok pásztorról volt szó, ezért valószínűleg sok birka is volt, mert ezek a megélhetésükre mentek. Tehát nem az, hogy most abbajgatunk 3 birkát per koponya, és akkor van mondjuk 30 birkánk, mert vagyunk 10 pásztorok mondjuk, hanem itt több ezer birkáról volt szó. Több ezer birka, azzal a rengeteg meló, valami ezzel járt, tehát a megélhetésért csinálták. megélhetésért. És tehát valószínűleg pásztoroknak is születtek, mert általában ez úgy volt, hogy apáról fiúra szállt a szakma. Ezt így adták tovább. Mert mindig kinevelte a következő generációt, ott volt mellette, nézte és csinálta, és ez így ment generációról generációra. És aztán valószínűleg pont ezért az azonosságuk is ez volt, hogy én pásztor vagyok. Birka pásztor vagyok. Tehát ez vagyok én. Trutyis, melós, távol a várostól, távol az emberektől, kutyaugatást hallok, meg bégetést, állandóan bogyókon mászkálok, mert hát ez a sorsom. Oké? És valószínűleg számukra, ha több birkát kaptak volna, akkor az egy olyan nagyobb boldogság cél lett volna. Ha még több birka, még egészségesebb, nagyobb megelégedés lett volna. És aztán egyszer csak miközben megy a meló, ugye, tehát megy ez az élet, betoppan Isten, és közbeszól ebbe az életbe, és tehát ott betoppan a kellős közepébe. És valószínűleg, amikor meghallották ezt az örömhírt, akkor Isten rávilágított valamire az életükben. Arra, hogy hé, gyerekek, igen, tudom, hogy ezek a birkák aranyosak, nagyon cukik, főleg a picik, de nincs örök jelentőségük, nincs örök értékük. Nincsen. És az oka, amiért nem érzitek magatokat teljesnek, az az, hogy olyas valamiben van az azonosságotok, ami nem örök. Ami nem biztonságos, ami nem jelentőségteljes. És aztán Isten megmutatta magát, leleplezte magát, és ami tök jó látni a sztoriban, az az, hogy ezek az emberek fogták, és ott hagyták a birkáikat. Hallottak egy jó hírt, képbe kerültek egy pillanatra, és hoztak egy döntést, és azt mondták, hogy oké, ez most fontosabb. Hallottunk Jézusról, a megváltóról, itt vannak a birkák, az életem, a megélhetésem, de valami akkora dologról hallottam most, hogy muszáj, hogy találkozzak vele. És ahhoz itt kell hagyjam most őket, de muszáj. És valószínűleg erre jöttek rá, hogy ez a birkák és ez az élet, ez nem akkora értékű, mint Jézus és a vele való találkozás és az ő megismerése. És persze utána visszakerültek a birkákhoz, de tudtak nemet mondani, hogy találkozhassanak Jézussal. És rájöttek arra, hogy van értelme az életnek. Nem csak ez, a birkák és a megélhetés, és aztán vége, hanem van valami több. Van valami több, és ez Jézus. Úgyhogy a harmadik kérdés az, hogy hová és merre tartok. Ez is egy nagyon fontos kérdés minden ember számára. És ez egy jó kérdés föltenni, hogy oké, mit gondolsz? Mi történik veled, miután meghalsz? Ilyen interjút is lehet találni a YouTube-on. Tehát mit gondolsz, mi történik veled, miután meghalsz? Valaki azt mondja, hogy a földbe kerülsz, azt ennyi. Aztán vannak ilyen válaszok. Az energia nem vész el, úgyhogy valaminek lennie kell. Aztán valaki azt mondja, nem tudom. Negyedik azt mondja, hiszek a reinkarnációban. Aztán a másik, meghalsz és nem létezel többé. Aztán egy következő, senki nem tudja igazán. Aztán amikor megkérdezik, hogy oké, de hiszed-e azt, hogy van-e menny vagy pokol? Akkor ilyen válaszok jöttek, hogy nem. Aztán egy másik, remélem. Tehát, hogy hiszed, hogy van mennyi vagy pokol. Aztán a harmadik azt mondja, természetesen. Aztán a negyedik azt mondja, hiszek a mennyben, de a vallásban nem. Aztán egy következő azt mondja, szeretnék abban hinni, hogy van egy jobb hely ennél. Aztán egy következő azt mondja, nem akarok hinni abban, hogy van pokol, de abban igen, hogy van menny. Ugye? A felelősség kérdése. Ahová nem akarok kerülni, azt becsukom a szemem, és akkor nem lesz tőlünk. Megcsúszik az autó az úton, és már jön a fa, és akkor talán ez segít. De nem segít. Ja, tehát, hogy... És akkor a harmadik kérdés, amit föltettek az interjúban, hogyan juthatsz a mennybe? És akkor azt mondták, hát ez előre el van döntve. Egy másik azt mondja, aranyszabály, legyél jó mindenkihez. Harmadik, jó lenne, ha valaki visszajönne onnan, és elmondaná nekünk. Negyedik azt mondja, hiszem, hogy mindenki oda megy a mennybe. Aztán következően, hogy jó embernek kell lenned, ha Isten egy könyörületes Isten, akkor miért küldene bárkit is a pokolba? Oké, okay. De a lényeg, tehát hogy mindenkinek van véleménye, de a lényeg, hogy mi történik. Tehát mindannyiunk valahol tölteni fogja az örökké valóságot, mert nem fogunk azzal, hogy a testünk meghal, azzal nem ér véget az életünk, mert mi nem a testünk vagyunk. Van lelkünk és szellemünk. És valahol, de folytatódik az életünk. És sok vélemény van, de az a helyzet, hogy hiába van sok vélemény, a legvégén egy valakinek lesz igaza. Oké, mert hogy egy igazság létezik, nem több. És tehát egy valakinek lesz majd igaza, és az a helyzet, hogy én személyesen azt hiszem, hogy Istennek van igaza ebben a dologban. Tehát Istennek van igaza. És Isten elmondja az írásokban, a Bibliában, hogy mi az ő véleménye erről. És nagyon tanulságos, nagyon tanulságos. Úgyhogy a kérdésem az ez, hogy tudod-e biztosan, hogy találkoztál-e Jézussal? Te tudod-e biztosan, hogy találkoztál Jézussal, és megismerted-e őt? És a mennybe mész, miután meghalsz? Oké, tehát tudod-e biztosan, hogy találkoztál Jézussal, megismerted őt, és a mennybe mész, miután meghalsz? Ez egy fontos kérdés. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Föl kell tegyük mindannyian. És fontos, mert sokakkal beszélgetve gyakran azt mondják az emberek, hogy azt hiszem, hogy ez már megtörtént. Azt hiszem. Bizonytalan. Vagy mit tudom, remélem, hogy megtörtént ez. Remélem, hogy ez megtörtént. De, tehát, ja, valaki szenvedélyesen szereti a szerencsejátékot. És ez a remélem, meg az azt hiszem, ez ott belefér. Meg remélem, hogy most teszek a piros hetesre, a ruletbe, és akkor remélem, hogy nyerek. De én azt mondanám, hogy amikor az életünkről van szó, akkor ne játszunk szerencsejátékot. Amikor az örök életünkről van szó, ne játszunk szerencsejátékot. Hogy majd azt hiszem, hogy megtörtént. Vagy azt hiszem, vagy remélem, hogy megtörtént, hogy találkoztam Jézussal, és megismertem. Tehát ezen a területen az életünkben nem érdemes szerencsejátékot játszani. Tehát nem. Ebben az esetben én tudni akarom. Az olyan, mint amikor éjszaka virág megkérdezi tőlem, hogy bezártam-e az ajtót. Én szoktam általában bezárni, de ha bezártam is, és megkérdezi, akkor oda megyek, azt megnézem. Mert biztosra akarok menni. Tehát vannak dolgok, amire biztosra akar menni az ember. És nem talál meg, remélem. Főleg miután a szomszéd két nappal ezelőtt. Úgyhogy a két gyerek ott állt három lépcsőfokkal mögöttem a lépcsőn. Megtámadott késsel. Tehát, hogy őrület. Őrület volt. Tehát, ja. És nincs ennél fontosabb az életünkben, hogy állok Jézussal. Hogy tudom-e biztosan, hogy találkoztam Jézussal, megismertem-e őt, és a mennybe megyek, miután meghalok. És itt vannak ezek a pásztorok vissza a történetbe. Tehát, mint ahogy ők, mi is hallottunk már Jézusról. Ha máskor nem, akkor most. És hallottuk az örömhírt, az evangéliumot, hogy Isten eljött, és a bűnös emberrel együtt akar lenni, és semmi nem választhat el tőle, még a bűnünk sem, mert ő jött közénk. És mi volt az, ami elindította ezeket a pásztorokat, birkapásztorokat Jézushoz? Hát, az, hogy hallották? Nem. Mert maradhattak volna. Jó, köszönjük a sztorit, tudomásul vettük, nem messze, született egy Jézus, aki a megváltó. Jó, hát most már ezt is tudjuk. Nem. Az indította el őket Jézushoz, hogy találkozzanak ő vele, hogy válaszoltak arra, amit hallottak. Ez egy örömhír. Ez egy fontos hír. Ez fontos számomra. Mert ő jött el közénk. Eddig engem nem engedtek be Istennek az épületébe, ott Jeruzsálembe, de most Isten azt mondja, hogy ide jött közénk, és így Jászolban van. Egy olyan helyen, ahol az állatokat tartják. Ez nem semmi. Ezt látni akarom. És találkozni akarok ezzel az Istennel. És Kérdés, tudod-e, hogy örök életed van? Honnan tudhatnád? Hát nézd vissza az életedre. Valakinek sokat kell pörgetni rajta, valakinek kevesebbet, de nézd vissza. Nézd vissza, amennyire tudod. És aztán gondolkozz el, hogy volt-e egy olyan pillanat az életedben, amikor találkoztál Jézussal. Nem fizikailag, hogy kezet fogtatok, hanem bent. Belül a szívedben. Ahol felismerted azt, hogy te bűnös vagy, és szükséged van egy megváltóra. És Jézus az, aki megvált téged. És ez, figyelj, ez egy igen nem válasz. Ez nem talán, meg remélem, meg lehet, hanem ez igen, vagy nem. Oké, ez olyan, mint az a kérdés, hogy ismered Balú Arnold Schwarzeneggert? És azt mondom, hogy persze, hogy ismerem. Hát hogy ne ismerném? Oké, és itt van egy kép. Látjátok? Tehát ő volt az edzőm. Kemény meló volt, de megérte. Megérte. Tehát ismerem őt. Vagy itt van a másik, amikor filmet forgattunk együtt. A forgatáson ott voltunk. Nem is tudom, hogy melyik film volt ez, de hogy, ja, jó volt. Meghívott. Ő hívott engem, hogy szerepelni akarom velem egy filmben. Na, de hogy igazából nem találkoztam vele. Bármilyen meglepő, hogy itt megvagytok döbbenve, hogy mégsem. De tehát nem ismerem személyesen. Tudok róla, hallottam róla, láttam filmeket vele, de nem ismerem személyesen. Oké? Okay? És ugyanez átfordítva Jézusra, hogy lehet, ismerheted Jézust, mert hallottál másokat róla. De lehet, hogy csak oda photoshopoltad magad a vallással. Ott van Jézus, és oda vallás miatt te odaraktad, a vallásossággal odaraktad magadat arra a képre. De igazából még nem találkoztál ő vele. Igazából még nem jött el a te Betlehemedbe. Pedig erre van szükség, hogy találkozz ő vele. Mindegy, hogy meg volt egy keresztelve, mindegy, hogy voltál-e első áldozó, mindegy, hogy jártál Szentmisére gyerekkorodba. Ezek szép dolgok, de volt-e olyan nap az életedben, amikor találkoztál ő vele? Megváltoztatta-e az életedet Jézus? Mert ha a pásztorok örömmel mentek el, tehát válaszoltak arra, amit hallottak az örömhíre, elmentek, találkoztak vele, és azt mondja, hogy kitörő örömmel vagy lelkesedéssel jöttek el onnan. Tehát valami megváltozott bennük. Belülről kicserélődtek, miután találkoztak Jézussal. Nem kívülről, visszamentek abba az életbe, ahonnan jöttek, folytatták tovább a hivatásukat, de belül egy váltás történt. Egy csere. Találkozás Jézussal. Oké, és mondhatjuk azt, hogy a parti akkor kezdődött el, és ezért az üzenet sorozatunknak a címe ez, hogy parti, mert Jézus az, aki az igazi partit elindítja. Ő a parti arc. Jézus. Aki beindítja az igazi partit a szívünkben. Nem egy külső csimbum cirkusz, hanem egy belső öröm. Egy belső öröm. És ez sokkal erősebb lesz a belső öröm és a belső békesség, mint a külső dolgok. Mert a belső dolgok azok meg fognak tudni tartani engem a nehezebb körülményekben is. Úgyhogy találkoztál-e már, igen vagy nem? Ugye azt olvastuk az elején, az ige testélet és közöttünk lakott. Miért jött közénk? Ezt próbáltuk megválaszolni. Tehát ki vagyok én, bűnös ember, aki el vagyok választva Istentől, és szükségem van egy megváltóra. Úgyhogy hol állsz? Hol állsz? Hol állsz most? Hogy állsz? Lehet, hogy egy kemény év van mögötted, elhagytak, megfeledkeztek rólad, elárultak, magányos vagy. És itt jön a negyedik alapvető és nagyon fontos kérdése az embernek, minden embernek, hogy van-e bárki, aki igazán törődik velem? Van-e bárki, aki igazán törődik velem? Tehát létezik egy olyan személy, aki tényleg törődik én velem? Kinek van a születésnapja decemberben? Van-e valakinek? Na, ez tök jó. Mindig sajnáltam azokat, meg karácsony, meg a születésnapján közel van egymáshoz, ez tök rossz. Főleg egy gyereknek. Az illúzió romboló család már kiköltekezett egyikbe vagy másikba. Emlékszem, volt egy olyan születésnapom, már házasok voltunk, még Budapesten éltünk, és volt egy olyan születésnapom, ahol nagyon el voltam kámpicsorodva, mert születésnapom volt, június 3-a, ezt írjátok föl. Június 3-a. Az egy olyan hónap, amiben nincsen semmi ünnep, karácsony, Mikulás, meg ilyenek, úgyhogy na. Szóval. És 3-a volt, és senki nem hívott fel, senki nem köszöntött fel, az asszony nem borult a nyakamba, kitörődik az én kis elkámpicsorodott lelkemmel. Senki. És akkor nem tudom már, hol voltunk, de valahogy gyanús volt nekem, hogy miért megyünk, mentünk apukámékhoz, és akkor valami ordinári nagy kerülővel mentünk. Miért kell erre menni? Hát, virágom, te Székesfehérvár, én budapesti vagyok. Itt nőttem fel világ életemben, ide tartozom. Budapesti vér csörgedezik ezen. Miért erre kell mennünk? Nem, erre kell mennünk, mert még ezt meg kell nézni, még azt meg kell nézni. És már kettes villamoson voltunk, ott a parlament mellett laktunk, vagy apukámék, és a kettes villamoson ültünk, és egyszer csak csörög a telefonom, és fölhív egy barátom, hogy figyelj, Balukám, hányra is kell menni a bulitba? Mondom, és akkor itt így virágom, téged keresnek. És szegény, hogy fél órán keresztül zokogott, mert annyira készült a szülinapra. Ez egy olyan szülinap volt, egyébként mindenki mindig lebukik, hogyha valami szülinapot akar nekem rendezni, tehát nekem kifinomultak az érzékeim ezeket megfigyelni, így észrevenni. De ez olyan volt, hogy magammal töröttem, és senki nem foglalkozik velem, a feleségem sem, és akkor hú, de rossz volt az én feleségem aznap. És aztán, amikor jött ez a telefonhívás, akkor de drága az én feleségem. Persze, mert hogy ő készült, mert amikor megérkeztünk, akkor ott voltak a barátaim, akik hát nem írtak SMS-t, meg mit tudom én mit, nem köszöntöttek föl, de vártak engem. És ja, tehát, hogy tehát van-e bárki, aki igazán törődik velünk? Van-e? Nekem jól esett ez a születésnap, és tehát nem törődöm volt az asszony, de aztán törődővé vált. Mert kiderült, hogy mennyire készült, ő megszervezett mindent. Ja. Mi köze ennek a karácsonyhoz? Minden igazából. Mert ha úgy érzed magad, és úgy vagy itt, hogy Isten megfeledkezett rólad, akkor csak tudod, hogy 2000 évvel ezelőtt, kb. 2000 évvel ezelőtt Jézus eljött a földre. És nem azt mondta, hogy gyere, és juss el, ha tudsz hozzám, hanem azt mondta, hogy nem, én jövök el hozzád. Itt vagyok. Jövök hozzád. Ne te próbálkozz eljutni hozzám, hanem én jövök hozzád. Mert ennyire akarlak, és ennyire törődök veled. És ami nagyon érdekes, hogy nem uralkodó királyként jött, amit megtehetett volna, hiszen ő volt Isten, hanem egy csecsemőként jött. És rábízta magát az emberekre. Egy olyan helyre jött, ahol igazából emberként nem volt. Tehát nem egy letesztelt terepre jött, amit ő emberként megtapasztalt. És aztán 30 évig ácsként élt, építette a házakat, gondolom én, és aztán 30 évesen elkezdett szolgálni, és hihetetlen dolgokat tanított. Hihetetlen elveket. Olyan elveket tanított, amitől igazából elszállt az emberek agya, csodákat tett, de a legvégén elhagyták őt. 3 év után, vagy 3,5 év után elhagyták őt. Azok, akik közel álltak hozzá, mind elhagyták őt, elárulták, megverték őt. Nem a közelállók verték meg őt, hanem az ellenségei. De közelállók hagyták ezt. Kigunyolták. Tehát amilyen verést kapott, nem részletezem, de abban általában meghaltak az emberek. Leköbdösték, és aztán mesztelenül függött egy kereszten. Ez volt Jézus, aki egy nap csecsemőként jött, hogy én jövök hozzád. És aztán az élete 33 évesen így végződött, hogy mindenki kigúnyolt és leköpték, és egyedül. Úgyhogy a barátai nem voltak ott a halála pillanatában, mert elhagyták és elfutottak. Ott volt, megszégyenülve egy kereszten. Miért tette ezt, és miért hagyta, hogy ez így végződjön? Azért, mert ezek voltak azok a szükséges lépések mindannyiunk számára, hogy valóban megtapasztaljuk azt, hogy Isten törődik velünk. Hogy valóban Isten törődik velünk. És ez volt a szükséges ahhoz, hogy egy nap majd, amikor meghalunk, egy igazi partin vegyünk részt. Egy igazi partin, amit tényleg el fog szállni az agyunk. Tehát lehet, hogy elhagyatottnak érzed magad, de 2000 évvel ezelőtt Jézus gondoskodott arról, hogy ott lehess a nagy partin. A nagy partin. És eltemették. Leszedték a keresztről, meghalt a kereszten, eltemették, de a harmadik nap feltámadt. És aztán egyébként nincsen jobban bizonyítható történelmi tény, mint Jézusnak a feltámadása. Most lehet valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen a keresztényeknek a hanyas sztoria, vagy nem, tényleg nincs. Tehát jobban dokumentált történelmi esemény, mint a feltámadás, és történelmileg bizonyítható, jogilag is bizonyítható, tehát vannak bizonyítékok sora, mint a feltámadásra, tehát nincs jobban bizonyított történelmi tény. Úgyhogy tehát harmadik napon feltámadt, 40 napig még a tanítványokkal volt, és aztán elment, és azt mondta, hogy amíg vissza nem jövök, készítem nektek a ti helyeteket a mennyben. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát ha 6 nap alatt teremtette a földet így, meg mindent, ami rajta van, és tehát fölmész az internetre, és nézel a teremtés képeket, meg mindent, tehát a természetről, elájulsz, hogy milyen helyek vannak, és legszívesebben ott éled le az életed, de, és ezt így teremtette, és azt mondom, hogy 2000 éve ő elment, még nem jött vissza, de vissza fog jönni, és ő azóta készíti nekünk a mennyet, az majd milyen lesz? Az milyen lesz? Az őrült jó lesz. Tehát nincs rá szó, hogy milyen lesz. Fantasztikus lesz. Nem tudom, milyen szót mondjak rá. De olyan, amit nem láttunk, ki se tudnánk gondolni. El se tudunk képzelni. És hogy megy ez? Hát amiről eddig beszéltünk. Tehát első dolog, ki vagyok én, bűnös vagyok, elválasztva Istentől. Második, miért vagyok itt, vagy miért létezem? Azért vagyok, és a célom van, értelme van az életemnek, és Jézus nem akar semmit elvenni tőlem, nem akar semmit elvenni tőled, akar adni. Hozzád akar adni. Hozzád akar adni. Jelentőséget akar adni az életednek, célt akar adni az életednek. Hogy legyen miért végre élned. Nem a túlélésért, hanem legyenek céljaid. És ezt Jézus meg tudja adni. Van értelme az életednek. Merre tartok? Tudom-e, hogyha meghalok, hová megyek? Mennybe megyek? Hogyha elfogadtam, hogyha találkoztam Jézussal, hogyha rábíztam az életem, akkor igen. Akkor igen. Jó, és most hajtsuk meg a fejünket. Ha akarsz imádkozni, imádkozhatsz velünk. Ha nem, az se baj, ahogy gondolod, ahogy érzed. De imádkozzunk, jó? Nem tudom, hogy miért vagy itt. Nem tudom, hogy mi van benned, ami azt mondta, hogy jó, eljövök, azt megnézem, meghallgatom, megnézem őket. Vagyis hát tudom, hogy miért vagy itt, azért, mert meghívtak és eljöttél, hát persze. Ja. De egy jó kérdés, hogy miért döntöttél úgy, hogy eljössz. Én tudom a választ, azért, mert szükséged van Jézusra. És csak tudd, hogy nem az a lényeg, hogy jó ember voltál-e, nem az a lényeg, hogy van-e vallásos háttered, és mit tudsz Jézusról. A kérdés az, hogy rábíztad-e már az életed Jézus Krisztusra. Ez a nagy kérdés. hogy rábíztod-e. És hogyha rájöttél, hogy szükséged van Jézusra, akkor el kell fogadd őt. El kell fogadd őt. Mennyben nem temetői hangulat lesz, hanem egy felregeteges buli. És hogyha ezen a helyen le akarod fixálni a helyedet, ha egy értelmes és célbíró életet akarsz, itt a Földön természetesen, és aztán a mennyben is, akkor a teendőd az az, hogy Pál apostol mondja az Új Szövetségben, hogyha szívvel hiszed, és szájjal vallod, megvallod, hogy Jézus az Úr az életedben, akkor üdvösséged van. Tehát ha szívvel hiszed, és szájjal megvallod, akkor üdvösséged van. Úgyhogy ezt meg akarod tenni, hogyha szíveddel hiszed, a szíveddel hinni akarod, hogyha találkozni akarsz Jézussal a szívedben, azt akarod, hogy Jézus megszülessen a te jászolodban, akkor mondd el neki, segítek, de igazából csak azt fejezed ki ezekkel a szavakkal, hogy Jézus, akarlak, szükségem van rád, azt akarom, hogy vedd kezedbe az életemet. Úgyhogy ha rá akarod bízni az életet, ha el akarod fogadni Jézust, akkor szólj hozzá. Szólj hozzá most. És mondd azt benne a szívedbe, hogy Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy el vagyok választva tőled. De te eljöttél. Eljöttél értem. Tudom, hogy nem érdemlem meg. De te meghaltál értem a kereszten, a bűnöm miatt. És szükségem van rád, Jézus. Szükségem van rád. Szükségem van arra, hogy begyere az életembe. Rád akarom bízni az életemet. Értelmet és célt akarok, úgyhogy Jézus, itt vagyok, legyél te az én megváltom. Legyél te az én Uram, legyél te az életemnek a királya. Nem egy király, egy úr, egy megváltó valakinek, vagy valakiknek, hanem azt akarom, hogy te az én életem megváltója, az én életem Ura, az én életem királya legyél. Úgyhogy ha megtetted ezt, ha rábíztad az életed Jézusra, most életedben először, és hogyha akkor igazából átmentél a halálból az életbe, a sötétségből a világosságba. Ezt mondja a Biblia.